Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat, ezúttal két izgalmas tőzsdei társasággal foglalkozunk. Műsorunk első részében az Alteo lesz a téma, milyen trendek jellemezték az idei évet, és milyen várakozásai vannak a társaság vezérigazgató helyettesének. Műsorunk második részében pedig a Masterplast került terítékre, a társaságnak frissen érkeztek az első háromnegyedéves tényszámai, és ezzel kapcsolatban kérdezzük az elnök vezérigazgatót. Egyre fontosabb terület a hazai energiabiztonság, a megújuló energetika kérdésköre, és ennek a tőzsdei reprezentánsa az Alteo. Szeretettel köszöntjük a vonalban Kovács Domonkost, a társaság M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettesét. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Milyen év ez a 2023-as az Alteo számára? Ugye egy-két gyors jelentésből már a befektetők azért tudtak következtetni erre, de ti hogy látjátok ezt belülről, menedzsment szemmel, mik voltak a nehézségek, és mik azok a pozitívumok, amiknek befektetői kör az örülhet?
Összességében én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül izgalmas, mozgalmas, ugyanakkor szerencsére rendkívül sikeres év is volt egyben. Tulajdonképpen az Alteo tudta folytatni azokon a területeken a rendkívül jó teljesítményét, amiben eredendően erős, és illetve ugye a stratégiánk is kiemelt fókuszt helyez. Hát ilyen nyilván a szabályozási központunk tevékenysége, amelyik megint az első fél évben, ugye ezek a számok publikusak még egyelőre gyönyörű rekorderedményt produkált, és úgy összességében a cég egészet minden eddigi korábbi rekordját meg tudta dönteni. Nyilvánvalóan befektetési aktivitás terén is, és azért sok minden történt velünk, hál' Istennek ezeket is összességében jónak tudnám értékelni. Elindult ugye Tereskén egy új 20 megawattos naperőmű fejlesztési projektünk, ugye erre megkaptuk már az új igazgatóság általi jóváhagyást. Csinálunk energiatárolós projektet is, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból is haladunk előre a stratégiai úton. És hát készülünk, mert nagy dolgok készülődnek Magyarországon, meg úgy általában az energetikában. Ugye Magyarországon, hát amit ilyen nagy érdeklődéssel várunk, hogy akkor ez a szélenergia szabályozás hogyan alakul, mint alakul, bizakodóak vagyunk, ez ugye egy nagyon komoly befektetési potenciált nyithat meg előttünk. Ugye hírek vannak arról, hogy ugye az energiatárolók terén komoly elköteleződést kíván tenni a kormányzat, tehát nagyon-nagyon nagy volumenű fejlesztésekről vannak hírek, több száz megawattos energiatárolós fejlesztésre készül Magyarország, ugye a villamos energiarendszer stabilitásának szolgálatában. Mi aktívan részt szeretnénk venni, amin hát ugye nagyban dolgozunk, hogy amikor ezzel kapcsolatos tenderek megjelennek, akkor tényleg mi ott a lehető legjobb és legversenyképesebb pozícióból tudjunk indulni. És hát akvizíciós fronton is azért nagyon sok mindent nézünk, ugye az energetika ezzel a történelmi léptéki transformációjával, amin alapvetően azt értem, hogy ugye a régi hagyományos energetikai vagy energiatermelés, és itt elsősorban azért a villamos energia meg a hőtermelésre gondolok, ugye a fosszilis alapról áthelyeződik a megújuló alapra. Ez egy teljes transformációját kívánja a teljes energetikai rendszernek, mert ezek egészen máshogy viselkednek ezek az erőművek, mint a régi klasszikus hagyományos erőművek. Sokkal volatilisabbak, tiszták, ez nagyon jó, de azért a korábban képült villamos energia rendszer, a hálózat azért nem erre van felkészülni, ehhez meg kell tudni találni azokat a pontokat, amin ezt jól és optimálisan össze lehet illeszteni. És hát ezek nekünk, akik különösen aktívak vagyunk ezen a téren, hiszen végül is a szabályozási központunk tevékenysége való erről szól, ugye ők azok, akik a Mavirnak nyújtanak például kiegyenlítő energetikai meg tartalékkapacitási szolgáltatásokat, ebben mi nagyon komoly növekedési potenciált és lehetőségeket látunk a jövőben is, mert ez azért meg egy jó pár évük belünk maradó tartós kihívás lesz a magyar villamos energiarendszer egész a szempontjából. A tulajdonos váltás az egy nagyon fontos esemény volt, végül is lezárul 2023 márciusában. Itt azt konstatáljuk megelégedetten, hogy amit a még ajánlattevő korszakunkban ez a három tagból álló konzorcium megfogalmazott, hogy a stratégiáján az Alteónak nem kíván változtatni, hanem inkább azt akar inkább még nagyobb erővel támogatni. ez abszolút működik, tehát komoly szinergia lehetőségeket is látunk, ezeket igyekszünk kihasználni, hát itt az egyik konzorcium tagügye az ország legnagyobb energetikai vállalata, valamint hát egyéb területeken is, például a hulladékgazdaság terén is lehetnek olyan együttműködési pontok, azt gondoljuk, amit jól lehet hasznosítani. Itt egyébként egy nagy siker, hogy a tavaly megvásárolt Fegroup nevű hulladékkezelő cégünk az tudott egy hosszabb távú szerződést kötni a MOL hulladékgazdálkodási tevékenységért felelős egységével, ami stabil alapokra helyezte ennek a befektetésünknek is a növekedési lehetőségeit. Szóval summa summarum, mozgalmas, izgalmas éven vagyunk túl, nem sokat pihentünk, be kell valljam őszintén. Másrésztről egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon sikeres ez az időszak. Jövőt illetően nyilván kihívás a lehetőségek minél teljesebb kihasználása és minél jobb kihasználása. Nagyon komoly befektetési lehetőségek vannak előttünk szerintem. Illetve a másik kihívás azért az már inkább egy ilyen pénzügyi, piaci természetűbb, hogy azért nyilvánvalóan kezelni kell majd valahogy azt a helyzetet, hogy azért szemmel láthatólag az energiaárak elkezdtek lefelé konyulni, az extrém magas szintekről úgy néz ki, hogy egy sokkal normalizáltabb szinten állapodik meg, és azért, és ezt mi sosem tagadtuk, tehát amellett, hogy jól választottuk is stratégiánkat, de azért amellett ugye az elmúlt évek gyönyörű eredményességében az is benne volt, hogy a mi szempontunkból kedvezően alakultak az energiaárak. Itt azért arra számítunk, hogy idővel ez visszamérséklődik, amire majd meg kell találni a megfelelő válaszokat, hogy a profitabilitást a legkevésbé érintse.
Említetted a leányvállalatotok által elnyert szerződést a MOL-lal, ugye ez két plusz két évre szól. Igen. Erről mondhatsz-e, illetve lehet-e tudni további információkat arra vonatkozóan, hogy ez milyen volumenű szerződést kell elképzelni, mekkora beruházási igény lesz, ha lesz egyáltalán, illetve milyen megtérülésre számíthatok ebben a szerződésben?
Önmagában nem annyira a szerződéshez kapcsolódik a beruházás, hanem eleve, amikor megvettük ezt a céget, azért az már láttuk rajta, hogy fejlesztésre van szükség, a működését át kell alakítani, tehát azzal kapcsolatban a telephelyénkkel modernizációt végrehajtani. Tehát ez nem kimondottan, ezt, hogyha nincs ez a szerződés, akkor is megcsináltuk volna. Ugye az még nagyon fontos, hogy azért ennek nem csak a szerződése korlátozódik a tevékenység, hanem ön csinál azért olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet is, ami nem tartozik úgymond erre a ezen koncesziós tevékenység alá, tehát azért abból is arra is figyelünk, és azt is próbáljuk fejleszteni. Hát nézd, ugye előre menően számokat nem szoktunk kommunikálni, de hát mi abba bízunk, hogy azért a profitabilitásán egy számítevőt tud lendíteni ez a történet, de én inkább azt mondanám, hogy ugye ez a szerződés idén júliustól indult el. Nézzük meg mondjuk mához egy év múlva, hogy mi jelenik meg ebből a számainkban, és inkább akkor mondanám meg, hogy akkor hogyan tudjuk ezt értékelni. De egyelőre összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív, tehát úgy néz ki, hogy ez az egyik legjobb befektetésünk volt a tavaly évben.
A megjelent féléves jelentésetek után több elemző is követi a részvényeiteket, és frissítették a célárakat. Ezek érdemben nem változtak, tehát ilyen 4000 forint közelében vannak. Van-e bármilyen változás a tekintetben, hogy hogyan ítélitek meg a fundamentumokat a társasággal kapcsolatban, illetve mennyire gondoljátok a jelenlegi árfolyamot azt megfelelő értékmérőnek?
Hát mi az árfolyamat nem szoktuk kommentálni. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy nagy kérdés, hogy tényleg a növekedési lehetőségeket hogyan veszi figyelembe, vagy milyen mértékben meri beárazni azt a befektető. Megspékelve azzal, hogy azt is látni kell, hogy azért a likviditás a papírjainknak korlátozottabb, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Mi a likviditást leginkább azzal szeretnénk támogatni, hogy egyre próbálunk javítani a cég eredményességén, és az egyre inkább vonz majd befektetőket arra, hogy vásároljanak a cég értékpapírjaiból. De ezen túlmenően egyéb ilyen aktív likviditási támogatási eszközt most nem tervezünk. Én azt gondolom, egyébként a piacon azért egy ilyen kivárás van, hát volt egy nagy tulajdonosváltás, nyilvánvalóan a piac arra figyel, hogy oké, ezen új tulajdonosok alatt akkor milyenek lesznek az eredmények. Hogy néz ki majd ez a történet velük, ennek azért idő kell. én bizakodó vagyok, én nagyon bízom ebbe a történetbe továbbra is, de hát erre csak azt tudom mondani, hogy meglátjuk. Még egyszer, ami nagyon fontos szerintem, hogy igazából a stratégiánkat abszolút támogatja az új tulajdonosi kör, illetve az új igazgatóság, amit én mindenképpen egy biztató és jó jelnek érzek. Azt gondolom, hogy a szektor olyan transformációba megy át, ami korábban elképzelhetetlen volt, és én azt gondolom, hogy ez nekünk rendkívül nagy lehetőségeket nyújt. A részvényesi érték, a fundamentális részvényesi érték az abszolút egy komoly növekedési lehetőség előtt áll. Összességében az Alteóban folytatólagosan is egy nagyon jó befektetés lehet, mert egy olyan szegmensben vagyunk, amit hát azt gondolom, hogy aki ugye egy kicsit a gazdaság életet nyomon követi, az azt érzékelő, azt látja, hogy ez a szegmens, ez mind befektetési szempontból, mind profit realizálási lehetőségi szempontjából abszolút egy izgalmas szegmens.
A Deloitte, mint külső szakértő, vett részt a zöld stratégiátok véleményezésében. Pontosan hogy kell ezt elképzelni, hogy milyen minősítési skáláról beszélünk? Ugye valószínűleg a hallgatók nagy részét az ESG keretrendszer kevésbé ismerős.
Igen, hát ugye az ESG-nek egyik problémája, hogy egyébként nagyon sokféle mércéje van, és nagyon sokféleképpen is értékelik. Mi egy ilyen intézményi befektetői körökben egyik ilyen elismert céggel, a Sustainalytics-el csináltatjuk ezt a ESG vizsgálatunkat, ugye minősítésünket. Náluk ez úgy működik, hogy a minél kisebb szám az a jó. Tehát így nagyon leegyszerűsítve. Ugye nálunk a nagy kihívás, de ez egyébként egy a szektorunkra általában jellemző kihívás, hogy akinek azért földgáztüzelési erőművei vannak, annak óhatatlanul nem lehet tökéletes ebben az értékelési rendszerben a minősítése, tehát mondjuk nem tud leesni nullára az ő ESG kockázati pontszáma, mert hogy az óhatatlanul azért egy nagyobb CO2 kibocsátó termelési egység. De ezt tekintve, amit én inkább fontosnak tartanék, az, hogy tulajdonképpen ők azt is nagyon nézik, hogy mi milyen válaszokat adunk az ebből fakadó klíma kockázatokra egyrészt, és nyilvánvalóan nézik azt, hogy az ilyen transzparencia, átláthatóság szempontjából hogyan vezetjük a vállalatunkat, illetve hát ugye a középső betű, az a társadalmi hatás, ugye a social, arra utal meg, hogy egyébként a társadalomban mennyire töltünk be egyfajta pozitív szerepet, mennyire vagyunk javára a társadalom egészének. És amiben mi leginkább tudtunk javítani a tavalyi évhez, az nyilván a vállalatirányítási területen bizonyos dolgokban, meg egy-két ilyen szociális szempontban leginkább. A CO2 kibocsátása csökkentése, ez egy nehezebb dió, ennek vizsgáljuk a lehetőséget, próbáljuk ezt ugye azzal kompenzálni, hogy minél inkább a portfóliunk részévé teszünk megújuló erőműveket. De abban mondjuk a tevékenységünk jellegéből adódóan azért nem fogunk tudni nagyon gyors további javulást elérni. Vállalatirányítási, meg szociális szempontból viszont tudtunk, és én azt gondolom, hogy ez önmel ezeknek tudható be ez a javulás az ESG minősítő által az ő értékelésükben. Itt különösen én gondolok, hogy ugye felállt nálunk is egy zöld bizottság, látják, hogy folyamatosan van egy olyan vezetői testület, aki nyomon követi azt, hogy tényleg az ESG célokat igyekszünk elérni, az elérési folyamat hol tart. Úgyhogy ezekből a szempontokból azért kaptunk jó pontokat, mert itt ugye abszolút komolyan vesszük ezt a dolgot, és mind menedzsment oldalról és munkavállalói oldalról egyaránt, és nagyjából ezért tettünk, hogy milyen szervezeti lépéseket is, mint például ez a zöld bizottság felállítása, annak a rendszeres ülése, beszámoló készül, akciótervek készülnek, és hát ez megjelenik a kedvezőbb minősítésben. Az iparág egészéhez mérve én azt gondolom, hogy a minősítésünk az nagyon kedvező, jobb az átlagnál, ez elég szignifikánsan, és hát az iparági sajátosságok miatt azért azt mondanám, hogy az meg abban gátol meg minket, hogy mondjuk azt mondhassuk magunkról, hogy ez egy nagyon alacsony kockázatú és ESG szempontból AAA-nek nevezhető cég, mert azért ez sem igaz, tehát ezzel szembe kell nézni.
Konkrétan a tényszámokat vizsgáljuk, akkor ugye az látszódott, hogy egyrészt árbevételben egy stabil növekedés volt megfigyelhető az egy évvel korábbi számokhoz képest. Ezt a hő- és villamosenergia termelés menedzsment húzta egyébként. Viszont, hogyha a profitabilitást nézzük, akkor mondjuk az üzemi eredményt kiemelve, ott lényegében egy jelentős konszolidáció történt a marginokban, és ez a 16,6%, amit a második negyed évben hozni tudott a csoport. Ha pedig megnézzük az elemzéseket, akkor itt a következő években is azzal számolnak, hogy vagy ekkora, vagy ennél még valamivel kisebb fedezet az, ami ezen a szinten elérhető a csoport számára. Ez mennyire azonos egyébként azzal a stratégiával, vagy azzal a menedzsment előrejelzésemben gondolkoztok? Ugye azt kiemelted, hogy a tavalyi év, a tavalyi környezet az egy extrémen pozitív volt, ebből nem szabad kiindulni, ez semmiképpen sem fenntartható, de mi az, amit ti egyébként marginokban fenntarthatónak gondoltok?
Ja, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert eléggé összetett a tevékenységünk. Én azt gondolom, hogy ebben a margin mérséklődésben, amit idézően meg látsz, azért alapvetően az energiaárak változása játszik elsődlegesen szerepet, tehát az mindenképpen ebben benne van. Ugye azt látni kell, hogy azért vannak fix költségeink is, és az ugye nehezen tud lekövetni ilyen hatalmas mozgásokat az energiaárban, mind föl, mind le egyaránt. Úgyhogy ez egyértelműen erre vezethető vissza. Nem szívesen mondanék ilyet, mert nagyon, nagyon függ attól, és azért ez egy ilyen folyamatosan változó dolog, hogy mi a portfólió összetételünk. Tehát én azt gondolom, hogyha nagyon arra megyünk, hogy mondjuk megújuló erőműveket fejlesztünk, annak például szignifikánsan magasabb a marginja, mint sok más tevékenységünknek. Ugyancsak nagyon magas a marginja egyébként a szabályozási tevékenységünk egy részének, különösen ott is az ilyen kapacitáspiaci tenderekből származó árbevételnek, ugye annak elég mérsékelt a változó költségtartama. Úgyhogy ha ezek súlya megmarad, akkor én azt gondolom, szinte most, ami akkor nem kizárt, hogy ezt a margin szintet tudjuk tartani. Azzal én most egyelőre mindenképpen óvatos lennék, hogy azt mondjam, hogy ilyen szignifikáns javulásra számítunk a margint illetően. Inkább most mondom, egy kicsit visszarendeződést látunk a piacon, főleg az energiaárak vonatkozásában, és most inkább én ezt egy challenge-nek érzem, hogy amennyire lehet tudjuk védeni a margint, de benne van az, hogy azért itt esetleg még az lejjebb konyul, meglátjuk, nem tudom, tehát jóslatot sem szeretnék mondani, csak arra tényre akarnám mindenkinek figyelmet fölhívni, hogy azért az energiaárak határozottan, szignifikánsan kisebbek most, mint mondjuk tavaly ilyenkor voltak, és ennek azért nyilván van, vagy lesz egy ránk gyakorolt hatása. Azt gondolom, hogy ennek a kezelése egyébként leginkább az, hogy menjünk előre, megtalálni azokat a tevékenységeket, amivel ezeket a marginokat tudjuk jó védeni, befektetni azokba a tevékenységekben, amikben azt gondolom, hogy a piacon az egyik legjobbak vagyunk. Hát nyilván ilyen a szabályozási energiaszolgáltatások, a kiegyenlítő energetikai szolgáltatások, szerintem adott esetben a megújuló erőművi fejlesztésekben is azért nagyon jók vagyunk, és hát a hulladék ágazat az nagyon izgalmas profit lehetőségeket tartalmaz, és azt is próbáljuk ugye lehetőség szerint a minél nagyobb hatékonyság mellett kihasználni.
Az akkumulátor gyárak betelepülésével egyrészt mennyire változik meg az egész ország energetikai piaca, illetve ebből ti tudtok-e közvetlenül is valamit profitálni, mert nyilván végeztető harmadik félnek különböző üzemeltetési szolgáltatásokat, ugye Siemens, Borsot, Kelmu, Nipper és társai. Hogy van esély arra, hogy ezektől a cégektől is elnyertek üzemeltetési, illetve karbantartási megbízásokat?
Az új energiatároló cégek megjelenése Magyarországon, arra azt tudom mondani, hogy összességében ott leginkább azt várjuk, hogy azért ezek eléggé energiaintenzív ágazatok, tehát az energiafelhasználás növekedéséhez fog vezetni az ő működésük, ami keresleti oldalról egyfelől jó hír, ugye, ami nagyon fontos lenne, hogyha nő az energiafelhasználás, az lehetőleg minél inkább tiszta energiából tudjon történni. Én azt gondolom, hogy pont ezért mi természetesen keressük, próbáljuk építeni irányukba a kapcsolatokat, hogy azok a energiafelhasználás hatékonyságát, az energiabiztonságot és az energiafelhasználás úgymond tisztaságát támogató megoldásokba esetleg mi bennünk egy partner találjanak majd ezek a befektetők, úgyhogy ez egy abszolút izgalmas pont, amiben én inkább lehetőséget látok.
Köszönjük a beszélgetést Kovács Domonkosnak, az Alteo M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettesének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm, és viszont kívánom nektek is, és a kedves hallgatóknak is.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk második részében a Masterplast frissen megjelent gyors jelentésével foglalkozunk. Szeretettel köszöntjük Tibor Dávidot, a társaság elnök vezérigazgatóját. Szervusz!
Szervusz, szép napot kívánok mindenkinek!
Hogy alakultak a tényszámok az első háromnegyed évben? Ugye jeleztétek már korábban, hogy ez egy nehéz időszak lesz az egész idei év, és hogy minden olyan költségcsökkentő lépést meg fogtok tenni, amit reagál a keresleti trendekre. Mennyire sikerült ezt kivitelezni, hogy néztek ki a tényszámok a menedzsment megítélése szerint?
Az év elején azt már láttuk, hogy az év az mindenképpen nehezen indul, és mivel gyenge kereslet volt, a verseny élesedésére számítottunk, valamint annak a hátrányait sajnos az év első felében erőteljesen éreztük, hogy a még viszonylag drágán beszerzett alapanyagokból, hát a gyöngyköltségünk is magasabb volt, ezáltal nyomás helyezedett a marginokra, és azt prognosztizáltuk, hogy egy közepesen gyenge első fél év után, ez nagyjából a harmadik negyed évben ez a hatás kifut. Hát sajnos nem ez történt, mert nem egy közepesen gyenge, hanem egy kifejezetten gyenge első fél évünk volt, ami konjunkturális szempontból folytatódott a harmadik negyed évben is. Így azok az intézkedések, amelyeket létszámleépítés terén tettünk, amelyeket átszervezés terén tettünk, illetve energiahatékonyság vagy energiaeffektivitás növelésben tettünk, azok még csak kevésbé éreztették hatásukat, mert a drága alapanyagok, a régebben beszerzett termékek és az elnyúló folyamat nagyon lassan forgatta ki a készleteinket, így a harmadik negyed évnek a trendje az nagyjából a másodikhoz hasonlóan összességében veszteséges volt.
Több intézkedést hoztatok, ahogy említetted, az új megváltozott makrogazdasági környezetre reagálva, viszont említetted azt is, hogy a várakozásaitokhoz képest gyengében alakult az első fél év is, illetve a harmadik negyed év is. Ennek tükrében hogy látjátok, hogy a korábban bejelentett intézkedéseken kívül van-e szükség további lépésekre?
Én úgy mondtam a kollégáimnak, hogy egy alkalmazkodási folyamatban vagyunk benne, és nem látjuk tisztán, hogy a piacnak ez a mélyrepülése, ez a nagyon gyenge kereslet, amikor sok termékünkben, gyakorlatilag a tavalyi évhez képest a termékekre mennyiségben 50%-ban, vagy akár ennél nagyobb mértékben egyszerűen nem volt kereslet, tehát nem volt piac, hogy erre az időszakra nekünk folyamatosan reagálnunk kell. Nem egy elhúzódó, évekig tartó válságra készülünk, mert azt gondoljuk és hiszünk abban, hogy azok az épületenergetikai felújítási programok, amelyek mindenhol vagy a levegőben vannak, vagy már indulás alatt állnak, azok sokat fognak lendíteni a keresleti oldalon. Másrésztről azt gondoljuk, hogy még azért a 24-es évben az új lakáspiacnál mindenképpen a negatív trend fennmaradt, tehát a lakásépítéseknek az elindulása az új lakás terén az 25-ben, 26-ban várható, úgyhogy még egy nehéz évet várunk jövőre, de azért az idei évnél sok szempontból jobbat, és mi pedig folyamatosan nézzük a számainkat, a rendelési állományt, mert ez különböző üzemegységeinket, vagy az egyes vállalatainkat külön másképp érinti, tehát nem azonos mértékben érinti, úgyhogy hát egy reflektív politikát kértem. Én azt gondolom, hogy folyamatosan ott, ahol már elértük a mélypontot, ott természetesen meg akarjuk tartani az értékes kollégákat, munkavállalókat, és folytatni szeretnénk a termelésnek a hatékonyabbá tételét. Ott viszont, ahol esetlegesen további visszaesést látunk, ott majd lépni kell, és újabb szűkítéshez folyamodni. Jelenleg azért összességében a nehéz intézkedések döntő többségén én azt gondolom túl vagyunk.
Mennyire figyelitek ilyen esetben a versenytársakat? Hogy néz ki eleve a piaci reakció erre? Láttok-e ebben esetleg lehetőséget néhány év távlatában?
Mindenképpen fontos a versenytársak reakciója, illetve az ő lépéseik. Ja, amikor nagyon hirtelen nagyot esik vissza a kereslet, akkor mindenki küzd a maradék piacért, és kvázi alacsonyabb árakat, akár veszteségeket felvállalva csak a működés megtartását helyezi fókuszba. De azt gondolom, hogy a kisebb versenytársaink közül azért sokan ebben az időszakban el fognak fogyni, vagy nem tudják fenntartani ezt a szintű árnyomás alatti működést, vagy egész egyszerűen üzletileg nem éri meg nekik már bizonyos termékek gyártását folytatni. Tehát én arra számítok, hogy minden ilyen nehéz időszak, válság időszak azért megrostálja a piacot, hogy gyengébb szereplők kiesnek, ez az egyik része a versenytársainknak. A másik része a nagy nemzetközi vállalatok, multinacionális vállalatok. Őnáluk én azt tapasztalom, hogy sokszor egy lassabb, kicsit központosítottabban, bürokratikusabban zajló döntési folyamat van, és ők nehezebben tudják reagálni, amikor a piac ekkorákat ránk. Tehát nagyon nagy volt a visszaesés az idei évben, de bizonyos piacoknál mi már látjuk a jeleit annak, hogy mondjuk a jövő év első felében ugyanilyen hirtelen felfutást hozhat egy végre elinduló épület energetikai program. Például ilyen a szlovák piac konkrétan, ahol azt gondoljuk, hogy nagy számban jelentős igény lesz jövőre hőszigetelő anyagokra. Úgyhogy ebben bízom, hogy a kisebb vetélytársainkkal szemben a tőkeerünk, a méretünk előnyt fog jelenteni a nehéz időszak végével, a nagyokkal szemben pedig talán a rugalmasságunk, a gyorsabb alkalmazkodó képességünk lesz a versenyelőny.
Ha már említetted a szlovák piacot, a külföldi piacaitok közül, akkor szerintem érdemes egy szót ejteni a lengyel piacotokról is, ahol egészen kiugró mértékben 21%-kal tudtatok árbevételt növelni az előző év harmadik negyedévéhez képest, és ennek következtében 5-9%-ra nőtt Lengyelország hozzájárulása a teljes árbevételetekhez, illetve forgalmatokhoz. Itt minek köszönhető ez a nagyon, nagyon jelentős ugrás? Ez maga a piac is nőtte, vagy a piaci részesedést tudtátok jelentősen növelni, illetve számíthatunk-e arra, hogy ez a kedvező tendencia folytatódik?
Mennyi a piacon alapvetően hasonló folyamatok zajlottak, mint ami az európai szigetelőanyag vagy új lakáspiac többségén, hasonló, mint a magyaron. A visszaesés ugyanúgy jellemző volt a lengyel piacra is, nagyjából a szlovákhoz hasonló mértékben. A mi növekedésünket egyértelműen egyedi nagyüzletek hozták, nőtt a piacrészesedésünk a számunkra legfontosabb üvegszövet termékekben, és már most érződik például a pozitív hatása annak, hogy ugye a Selena csoporttal közösen építjük az üveggyapot gyárunkat, akik egy lengyel anyavállalattal rendelkező cégcsoport, és a velük való együttműködés pozitív hatása nem csak ez okozta, de ennek a pozitív hatása is bizony jelentősen hozzá tudott járulni annak, hogy Lengyelországban nőni tudtunk. Úgyhogy ott egyértelmű, hogy a piac részünk növekedése volt, a folyamatok sajnos ott is a szűkülés irányába mutattak általánosan.
És ha már a piacokkal foglalkozunk, akkor itt van Magyarország, ahol nagyon jelentős volt a visszaesés az idei évben, viszont éppen ezen a héten jelentettek be egy CSOK Plusz nevű programot, ami ugye a következő évtől indul, még bizonyos részletei nem ismertek, de nagyon sok eleme már kijött ennek. Vársz-e ettől valami érdemi változást, akár egy fellendülést az új lakás piacra, hogy fog ez hatni?
Mindenképpen pozitívnak tartom a CSOK Pluszt, sőt, még azt is pozitívnak tartom, hogy egy új logikájú program jött be. Ennek az az oka, hogy egyrészt akik a régi városi CSOK szerint még jogosultak, de eddig nem vették igénybe. Azt gondolom, hogy ők a jelenleg meglévő viszonylag szűk új lakást kínálatot szépen, hogy mondjam, fel fogják tudni szívni, tehát hogy az idei év végéig gyakorlatilag a régi rendszerben még igénybe vehető, de az új rendszerben már nem igénybe vehető kedvezményezetti kör, az azt gondolom aktivizálni fogja magát. Eleve a lakáspiac így szerintem én augusztus környéke óta, ahogy olvasom az itt zajló trendeket, egyre inkább kezd egy normál működésbe visszatérni. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon élénk lenne, vagy hirtelen nagy kereslet ugrás lenne, csak az első mondjuk 7 hónapnak a teljesen lefagyott helyzete után azt gondolom életjeleket mutat, és jól működik. Tehát egyrészt lesz a régi városi csokkot igénybe venni szándékozóknak egy, azt gondolom, évvégi hajrája, ez pozitív. Az új csoknál pedig mindenképpen nagyon pozitívnak tartom, hogy visszajött a 3%-os hitelkamat. Ez már a zöld hitel az energetikai követelményekhez kötött Onandé zöld hitel programnál is látszott, hogy ez az a szint, ami mellett a lakosság nagyon szívesen adósodik el hosszú távra. Ez a mai kamatkörnyezetben egy teljesen logikus és érthető döntés. És az, hogy nagyobb mértékű gyerekvállaláshoz kötötték, az azt gondolom egy másik réteget fog megszólítani, viszonylag nagy összeget lehet ugye születendő gyermekenként kapni, és inkább a még kislakással rendelkező, vagy lakással még nem rendelkező, de megfelelő jövedelmi hátterrel bíró fiatalokat mozdíthatja meg. És az ő számukra viszont az összességében több lehetőséget ad egy mondjuk fővárosi vagy nagyvárosi lakás megvásárlása, mint a régi rendszer. Úgyhogy egy kicsit más körnek szól, és azt gondolom, hogy talán új típusú vevőket is fog tudni aktiválni, hogy összességében mindenképpen pozitív. Hát mi nagyon várjuk azt, hogy amiről a kormány már azért többször pozitívan nyilatkozott, hogy épületenergetikai felújítási program is kövesse majd ezt az új lakáspiaci programot.
Amellett, hogy bizonyos területeken racionalizáltatok a működést, és költségcsökkentéseket léptettetek életben, számos beruházásotok is folyamatban van. Ezeket érinti-e, és ha igen, hogyan a jelenleg zajló építőipari visszaesés, akár a beruházások időzítését, illetően akár az eredeti gyártókapacitások esetleges módosítását illetően?
Annyiban érintheti, hogy jelenleg két csoportra tudnám osztani a nagyobb beruházásainkat. Van az a magyarországi polisztirol gyártó beruházás, illetve induló XPS gyártás, valamint az olaszországi EPS gyártás, amely most a negyedik negyedévben indul el. Ezeknek a termelését, vagy a gyárindulását inkább lassítottuk, még kisebb műszaki feladataink is vannak mindegyik üzemmel kapcsolatban, de nem volt arra indok, hogy most a harmadik negyedévben egy ilyen nagyon negatív piaci környezetben ezeket a gyárakat elindítsuk, úgyhogy inkább egy ilyen lassabb beüzemelés mellett döntöttünk, és mindegyik gyártóegység a jövő év elejétől fog indulni, már remélhetőleg egy élénkebb, normalizálódott piacon. Ez az egyes kör, itt valóban volt egy kis késés. A másik viszont a két nagy beruházásunk, az üveggyapott gyár és a közeggyapott gyár, ott továbbra is azzal számolunk, hogy tankönyvileg optimális a forgatókönyvünk és az időrendünk, mert tankönyvileg az az optimum, hogyha a visszaeső piac időszakában fejlesztesz, és mire új leindul a piac, nagyjából azzal egy időben tudod egy felfutó konjunktúra időszakban elindítani a plusz gyártókapacitást. Az biztos, hogyha ez a két üzem 2024 első negyedévében indulna, az egy óriási problémát jelentene, és valószínűleg, hogy mondjam, csúsztatnunk és lehetetnünk kellene az indulást. De mivel 2025 első fél évében, tehát 2025 tavaszán reális ezeknek az üzemeknek az elindulása, én továbbra is azt gondolom, hogy addigra már el fognak indulni az épületenergetikai programok, és addigra az új lakásépítés is a kamatszintek jövő évben várható csökkenésével, az új lakásépítés is újból előre kaphat 2025-től, és onnantól indulhat el egy konjunktúra időszak. Egyébként a szakértői prognózisok, nemzetközi prognózisok is ezt támasztják alá, úgyhogy azt el fogjuk tudni mondani majd ezt 25 nyarán, hogy vajon ez az időzítés ez ténylegesen így volt-e, de a két gyárunknak jelenleg nem indokolt a késleltetése. A gyártás felépítéséhez szükséges tőke, illetve finanszírozás az rendelkezésre áll. Az üzleti modell erős, és a mindkét üzemben tőkeerős jelentős partnerünk van, ugye a Selena cégcsoport, illetve a Market ZRT. Úgyhogy mind halmaugrán, mind szerencsen 2025 tavaszán indulni szeretnénk a termeléssel.
A részvényárfolyam érdemben csökkent a tavalyi évhez képest. Itt milyen üzenetet tudnál megfogalmazni a befektetők irányába, illetve várható az, hogy bármilyen ok miatt, akár menedzsment ösztönző szempontból saját részvényvásárlásra fog sor kerülni a következő időszakban?
Amit láttunk, én azt gondolom, az egy logikus következménye annak, hogy a vállalat gyengébben teljesít, és logikus következménye annak, hogy egy erős negatív trend van az építőipar egészében. Én abban bízom, hogy ez most nem egy hosszú elhúzódó építőipari válság lesz, különösképpen az épületenergetikai programok miatt, hanem hogy viszonylag gyorsan, a 24-es évet követően, már 2025-ben megint egy erősen növekedő eredménysort fogunk tudni majd a befektetőknek prezentálni. Tehát most jelenleg a részvényárfolyam növekedéséhez a vállalat eredményességének növekedése kell, hogy megtörténjen, és az utolsó negyedévvel kapcsolatban optimistábbak vagyunk, azt látjuk, hogy operatív szinten ott már nyereséget termelhetünk, ez már egy, azt gondolom, biztató jel lesz, és a jövő év ilyen szempontból egy átszervezett költségstruktúrával, egy jóval kisebb költségszerkezettel indul, tehát ott már kvázi profit termelő képességünk visszatér, ha nem is abban a mértékben, mint ahogy az elmúlt években ezt a befektetőink megszokták, de a piacok helyreállásával ez utána nagyon gyorsan változhat. Menedzsment ösztönző programhoz szükséges részvényeket már megvásároltuk, és mivel a vállalat úgy teljesít, ahogy ezért a menedzsment bónuszra ennek az évnek a végével nem lesz jogosult, úgyhogy újabb vásárlást ilyen téren nem tervezünk. Az elmúlt időszakban fölhalmozott részvénymennyiség az majd a következő évek remélhetőleg már újra visszatérő menedzsment bónuszait tudja fedezni.
És ha már szóba került a menedzsment, akkor a mérlegforduló napot követően október elején 4 új taggal egészült ki a cégcsoport menedzsment. Mit vártok ezektől a szakemberektől? Milyen kompetenciákat hoznak be a cégcsoport menedzsmentben?
Tavalyi év végétől vágtunk bele egy szervezet újragondolásba, amelynek a legfőbb mozgatórugója az volt, hogy minél inkább kapattunk a felhatalmazó vezetés és közös döntések irányába menjen el a működésünk. Az, hogy a áprilisi közgyűlésen én ismét vezérigazgatói szerepbe lettem újra választva, ez nem azt jelenti, hogy kvázi egy nagyobb hatalomkoncentráció valósulna meg nálam, hanem éppen ellenkezőleg az volt a célunk, hogy minél inkább egy vezetői csapat, amelynek én vagyok az első számú vezetője, de minél inkább egy vezetői csapat hozzon meg döntéseket, és ez a vezetői csapat került most kiegészítésre, vagy teljes körülvétételére, úgyhogy rajtam kívül 6 olyan, mind a termelésben, mind a gyártásban, mind a nemzetközi üzletekben, Magyarországon, vagy Szerbiában élő munkatársainkkal együtt gyakorlatilag lefedjük a Masterplus csoport működésének a jelentős részét, a legnagyobb részét. Úgyhogy egy újfajta csapatmunkával nekem meggyőződésem jobb döntések születnek, illetve ugyanezt visszük tovább a különböző vállalati egységeinken is, és hát remélem, hogy ennek is a hatékonyság szempontjából látszódni fog jövőre már az eredménye.
Köszönjük a beszélgetést Tibor Dávidnak, a Masterplus elnök vezérigazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.